ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
A világírón. Változatok egy lehetséges irodalmi Nobel-díjra. Botho Strauss.
Az irodalmi Nobel-díjról szokás elmondani újra és újra, hogy nem a legjobb írókat jutalmazza, hanem gyakran politikai szempontok alapján dönt. Fel lehet sorolni azokat a nagyírókat, Tolstojtól és Rilkétől kezdve Jorge Luis Borgesig, akik nem kapták meg a díjat, s fel lehet sorolni legalább 200 olyan írót, akik megkapták, de ma már ismeretlenül cseng a nevük. Mégis ez a világ legtekintélyesebb irodalmi díja, amely befolyásolja az irodalmat és az olvasásunkat is. Vajon lett volna magyar nyelvű verses kötete Brodskynak vagy Derek Walcottnak, ha nem kapnak Nobel-díjat? A sorozat mindegyik részében azt a kérdést teszem fel beszélgetőtársamnak, ha jelölhetne, kinek ítélné az irodalmi Nobel-díjat. A világírón tehát játék, amelynek révén 12 íróról készül portré. Első beszélgetőtársam Bacsó Béla, aki esztétikát tanít a Pesti és a Pécsi bölcsészkaron. Nemrég fejezte be könyvét az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású költőjéről, Paul Celanról. Ha jelölhetne, ő Botho Straussnak ítélni a díjat.
Az első nagyon egyszerű kérdés az, hogy miért Botho Strausst választottad?
Az ember ilyen meglehetősen nehéz helyzetbe hozzák, hogy kell választani, és úgy kell tennie, mintha ő lenne a Nobel-díj bizottságnak egy meghatározott komoly képviselője. Hát akkor persze a kedvenceit, vagy azokat a szerzőket próbálja megnevezni, nyilván a többiek is, akik majd beszélni fognak a műsorban, ugyanígy fognak tenni. Szóval számomra Botho Strauss a elmúlt 20-25 év egyik meghatározó írója. Leginkább azért, amit nagyon kevéssé vesznek észre, már mostanában már lassan kitűnik, hogy annak a német irodalomnak, amely Magyarországon a 60-as, de még a 70-es években is meghatározó volt, amit mondjuk a Heinrich Böll vagy a Günter Grass nevével lehetne fémjelezni, ennek vége van. Tehát egy teljesen más irodalom az, amely számomra fontossá vált, hogyha az az irodalom meglehetősen ideológikus, meglehetősen a mű és valóság ekvivalenciája, egymásnak megfelelése formájában született, akkor itt azt lehet mondani, hogy Botho Strauss irodalmánál erről már nincs szó, illetve hát többszörösen közvetett áttételekről és hasonlósági viszonyokról.
Engem azért lepett meg némileg, amikor azt mondtad, hogy Botho Strauss lenne a te jelölted, mert drámaírók általában, vagy akik elsősorban drámaírónak számítanak, és talán Botho Strauss bár regényei is, eszéi is jelennek meg, elsősorban mégiscsak drámaírónak számít, azt hiszem, nagyon ritkán szoktak Nobel-díjat kapni. A figyelem általában költőkre vagy regényírókra esik.
Hát az igazat megölve nem néztem végig, hogy milyen típusú írók kaptak Nobel-díjat eddig. Mindannyian azt gondoljuk, hogy a Nobel-díj átadásakor mindig van valami sejtetett, vagy ilyen hát üzenet jellegű a díj odaadásában, hogy éppen fekete bőrű afroamerikai, ugye manapság ezt így kell mondanunk, hogy ne kövessünk el hibát, szóval afroamerikai hölgy kapja a Nobel-díjat, vagy olyan az angol száz területről származó író, aki nem a centrumból jön, tehát íróról beszélek, illetve költőről beszélek, aki legutoljára kapta meg, aki egyébként kiváló, zseniális költő, amennyire én ismerem. Szóval Botho Straussra visszatérve, számomra, és nyilván mint hogy nem én ítélem oda a Nobel-díjat, könnyen tehetem. Ezt a váltást próbálom vele jelölni, hogy talán vegyék észre, hogy annak az irodalomnak eléggé vége van, és szívem szerint egy másik német irodalmat választok. Amennyiben már arról beszélünk, hogy milyen ez az irodalom, akkor hagyd mondjak el néhány Goethe Strauss-tól származó gondolatot, egész pontosan idézném ezeket. Az egyik a 1989-ben, amikor megkapta a Büchner-díjat, ami az egyik legjelentősebb német irodalmi díj, akkor mondott egy beszédet, és ebből szeretnék egy részt idézni. Így fogalmaz, a költő, illetve maga az író, aki mindig a kommunikáció közepette áll, mindig része a kommunikációnak, egyetlen dologért felelős, azért, ami nem közvetíthető, ami mint egy ütésszerűen tör be, vagy ami egyszerűen csak a kontaktusoknak, a kapcsolódásoknak a megtörését idézi elő. Lényegében a költő egy, a német úgy fogalmaz, Dunkelphase, tehát egy homályos, egy elhomályosult fázis pillanat szülöttje, illetve erre fogad, arra a szünetre, amiben az idegenség, a számunkra idegen megjelenik. Ha valaki tulajdonképpen bármely művét megnézi Goethe Straussnak, legyen az drámai mű, vagy olyan szinte költői próza, amit szintén publikál, ezekből az látható, hogy Goethe Strauss számára az idegenség, a bennünk rejtező idegen és másik a meghatározó. Ez manapság nem annyira meglepő, hogyha valaki mondjuk Edmond Jabez műveit megnézi, ebben szintén ez fellelhető, és hát nem véletlen, Goethe Strauss számára ez a forrásvidék, ami meghatározó. Ő maga egy alkalommal így fogalmazott, hogy számomra ilyen meghatározó elődök vannak, mint Heinrich von Kleist, Hölderlin, Nietzsche, Kafka, Celan és Jabez. Ők azok, akik számomra autentikusak.
Akiket itt felolvastál, ezek a német irodalomban véleményed szerint kijelölnek egy olyan tartományt, vagy egy olyan irányt, ami elér Straussig, és ezt hogyan jellemeznéd, hogyha ez lehetséges?
Ez az irodalom számomra épp úgy meghatározó, tehát nem véletlen, hogy Goethe Strausst választom, aki ezeket az elődöket mondja. Heinrich von Kleist vagy Nietzsche műve természetesen egy kiváló írót és egy még zseniális a filozófus nehéz összehasonlítani, de minden esetre olyan írás művészekről van szó, akik radikálisan megújították azt a terrénumot, a filozófiát, illetve az írást, az irodalmat, ami előttük állt. Valószínűleg Goethe Straussnak is ez egy döntő, meghatározó pont, ami miatt ezekre hivatkozik. Az elválás, az elkülönülés az azt megelőző irodalomtól. Mondjuk valaki megnézi Kleist novelláit, amelyet most már a jelenkor egy kiváló kötetben publikált, kiváló új fordításokban, akkor azt látja, hogy Kleist irodalma nem mérhető a vele egyidős, mondjuk a Goethe-kor irodalma, mint egy idegen test van benne. Én ugyanezt éreztem, manapság ez már kevéssé ennyire eleven, amikor először olvastam Goethe Strauss-tól szövegeket, hogy mennyire idegen abban a német irodalomban, amelyiket amúgy az ember ismert, amennyire ismert. Ez az irodalom, az előbbi Goethe Strauss idézetre visszautalva, tehát olyan a bennünk rejtező idegen nem feltárható, nem könnyedén közvetíthető felé nyit, amelyről egyébként éppen az előbb említett Heinrich von Kleist írt egy gyönyörű esszét a gondolatok fokozatos tökéletesítése a beszéd során. Azaz, hogy mennyire nem vagyunk képesek gondolatainkat, mint egy első kézből rögtön és pontosan megfogalmazni, hanem mint egy adott szituáció, mondjuk az a szituáció, hogy te engem most megkérdeztél a rádióban, és most lassan és körülményesen jutunk el oda, hogy végül is miért választottam Goethe Strausst.
Azokban a szövegekben, amiket én Goethe Strauss-tól olvastam, ezekkel elsősorban drámák voltak, a Kicsi és a Nagy címet viselte az egyik, és az Idő és a Szoba címet a másik. Ezekben az volt a legkülönösebb élmény számomra, hogy miközben a színpadon roppant egyszerű és hétköznapi velünk bármikor megtörténhető eseményeket látunk, ugyanakkor az a beszéd, ami elhangzik a dráma szereplőinek a szájából, az minthogyha kicsit elcsúszásban volna a látottaktól, ugyanis egyrészt emeltebb hangú, retorikusabb, irodalmibb, de ugyanakkor nem egyneműen irodalmi, hanem nagyon sokféle elemből, egyébek között hétköznapi nyelvi elemekből is összeszőtt, de mégiscsak emelten retorikus. És ez a különös elcsúszás a alig történő dolgok a színpadon, hétköznapi helyzetekben, és ugyanakkor nem hétköznapi beszéd, ez nagyon különös, erős feszültséget adott a szövegeknek.
Ez így van, abszolút így van. Én a drámáit borzasztóan kedvelem, a Radnóti színpadon bemutatott Idős szoba az ráadásul egy egész jó előadás is volt. Ezeknek a drámáknak valóban ezek a sajátosságai. Nem véletlen persze, itt is előzményről van szó, hiszen Botho Strauss volt a Schaubühnének a dramaturgia éveken, évtizedeken át. Itt tulajdonképpen megtanulta azokat az igazán finom fogásokat, amelyet a színpadon aztán alkalmaz. És ott is természetesen meg kell nevezni a két igazán fontos dramaturgi teljesítményét, a Heinrich von Kleistnek a Homburg hercegét és a Csehov darabokat. Itt megtanulta ezeknek a hétköznapi történéseknek, a háttértörténéseknek, a pillanatszerűen betörő eseményeknek a színpadra vitelét. Ezek a darabok is ilyen, szinte nem látható, vagy előre nem látható, és át nem látható esemény, nyekből fakadnak, és hát ami a legfontosabb, vagy ami számomra a legfontosabb volt ezekben a művekben, amit egy alkalommal úgy fogalmazott az egyik írásában Botho Strauss, hogy das ist vergänglich, wenn das gewesene bleibt. Mi az, ami mulandó, hogyha az egykor volt, fennmarad. Ez a fordulat pontosan fejezi ki azt, amit a Botho Strauss mindig is szerintem majd minden művében, legyen az regény, esszé, vagy drámai mű, ami őt érdekli, azaz, hogy miként vagyunk együtt a saját múltunkkal, miként van az ember úgy együtt a múltjával, hogy tulajdonképpen ebből alig-alig tud valamit. Tehát nem evidensen jelenlévő, ám de valamilyen módon mindig magáról hírt adó esemény a múlt, és hát ez az, ami szerintem az ő művészetében alapvetően meghatározó.
Azzal, hogy azt mondod, hogy idegen testnek érzed, vagy érezted elsősorban, azt hiszem múlt időben mondtad ezt, érezted a német irodalomban Botho Straussnak a műveit, ez egyben azt jelenti, hogy az a hozzáállás az íráshoz, ami az ő művészetét jellemzi, az különbözteti meg elsősorban a környezetétől, vagy mondjuk az ideológiai fölfogása. Mi volt az az ok, amiért idegen testnek gondoltad?
Alapvetően az írásmód. Természetesen már a főként a Bockgesang, a Kecskeének óta ez még Magyarországon is mindenféle rossz publicisztikai szinten megjelent, miközben Botho Strauss alig-alig lehet olvasni, már mindenki tud róla, hogy miféle jobboldali elhajlásokban szenved. Ebben én nem szívesen mennék bele, tehát alapvetően számomra az ő írásművészete, tehát az, ahogy ír, az a teljesen más jellegű elbeszélési mód, szokás szerint mondjuk ezt narrációnak, ami meghatározó volt. A Der junge Mann, az ifjú ember című regénye, amit még a 80-as években ajánlottam az Európa kiadónak, és sajnos azóta sem jelent meg, alapvetően olyan mitológiai elemekből épül, amely számomra teljesen meglepetésszerű volt. Tehát ez nem mondjuk Márquez, nem az a mitikussal együvészőt és zseniális dél-amerikai irodalom. Nem ezt az utat követi, talán nem is jó a mitikus elem jelenléte, hanem valami olyasmi, mint a romantikában. A fantasztikum sem hiszem, hogy jó, mert az egy kicsit ilyen, ma már nekünk olyan gyermekded, vagy a gyerekirodalom részévé válik. A ki nem ismerhető, vagy a németek erre mondják az unheimlich, valami, ami hátborzongatóan idegen elem, ennek a jelenlétét éreztem ebben az irodalomban, és talán azért is választottam hősömül Botho Strausst, mert hiszen az ember egyre kevésbé érzi átláthatónak azt az életet, amiben él, főként a nagy eszmerendszerek szerencsés bukása után, mint egy vissza vagyunk hagyatva önmagunkra, és hát magunknak kell ezeket az utakat kijelölni. Művészetéről még szeretnék valami konkrét, tehát egy idézetet hozni. Egy alkalommal azt mondta az egyik legutolsó könyvében, amit Kezdettelenségnek fordít Forgács András és Tilman Jóska is, ebből részletek jelentek meg a Lettre-ben. A következőképpen fogalmaz Botho Strauss. A művészettel kapcsolatban, a műalkotással kapcsolatban többé nem arról van szó, hogy valami lelemény, valami ötlet munkáljon benne, hanem sokkal inkább arról, hogy benne egy adott valóság, a valóságról való tudásunk, az nem közvetíthető azon az elemi szinten, amit megszoktunk. Így fogalmaz, tehát semmiképpen nem az egyszerű, vagy az elementáris az, amely mint egy tudásunkat képezi, amiben ez mint egy elhelyezkedik. A művészet lényegében egy hely, egy olyan hely, amiben mindig rá kell hagyatkoznunk a naivitás sejtésére. Ez lehet, hogy így első hallásra meglehetősen ijesztően hangzik. Itt tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ez valóban egy naív irodalom. Tehát abban az értelemben naív, ahogy egy fenomenális leírás a jelenségeknek, egy észrevételező leírásnak elsőbséget tulajdonít. Naívan tekint rá. És ezekben a naív pillantásokban engedi, hogy a néző, az olvasó valami többet, valami mást sejthessen meg. Ez kapcsolja össze az idegenséget, és ez kapcsolja össze ezt, amit ő így fogalmaz, a naivitás irodalma.
Számodra Botho Strauss tulajdonképpen egy 1980-as, 90-es éveknek megfelelő romantikus pozíciónak a képviselője? Romantikus író?
Hát, Jóska, tízes lőttél, tudnélik nyilvánvaló, hogy a romantika az számomra egy döntő és meghatározó irodalmi hagyomány, és mint hogy Botho Strauss számára is, Kleisztel főként, az valószínű, hogy hát itt az összekapcsolódás, ami mindannyiunkat együvé fűz.
Egy férfi, aki rég kinőtt, szürke öltönyében üldögél magányosan a vendéglő egyik asztalánál, hirtelen rápisszent a körülötte fecserésző vendégseregre. Mégpedig olyan hangosan, hogy miután még kétszer megismétli, mindenki felé fordul. A beszélő kedv alább hagy, szinte elillan. Majd az utolsó erőteljes pszt után végül síri csend lesz. A férfi felemeli az ujját, és hallgatózva figyel. És csendben vele hallgatózik az összes többi. Aztán megrázza a fejét. Nem. Semmi. Semmi. A vendégek újra mocorogni kezdenek. Idétlenül nevetgélnek és ízetlenkednek a férfinak, aki hallgatásra bírta őket. És a felettébb vegyes társaságot egyetértően hallgató csoportá változtatta, ha csak másodpercekre is. Egy vendéglőben nagyobb, fiatal férfiakból és nőkből álló társaság emelkedik fel az asztaltól. Fizettek, és most élénk beszélgetés közepette a kijárat felé tartanak. Egy nő azonban még mindig ott ül az asztalnál, és azon a szörnyűségen töpreng, amit az imént mondott egyikük. A többiek már a lokál előterében állnak, mikor jön vissza a férje. Csak a kijáratnál vette észre, hogy a felesége nincs meg. De közben már az is elindult, és mindkét ajtónál elmegy a férfi mellett. A kétség pillanatának eljöttével, fáradtság, kábultság és válási kísérletek éveivel a hátuk mögött, otthonában tágra nyílt szemmel mered egymásra két ember. Egy azon felismerés hajtja őket egymás felé, egy azon várakozás, mintha valamiféle forradalomként végül a szexuális erők összességének felkorbácsolása zárhatná le közös történelmüket, és szabadíthatná meg őket annak terheitől. A végső kívánságba torkolik minden utca, melyet valaha egymás lépteihez igazodva jártak. A kívánságba, amit ők maguk tiszta megkívánásnak éreznek. A karjukkal ölelő erőszakban ismerettségük emlékezetük, reménytelenül hosszú menetelésük, a megszokás matériája sűrűsödik össze, és zuhan kihúnyó csillagként a mesztelenség sötétjébe. 150 kilométer kelet felé Akureyri a kikötőváros, ahol egy idős hölgy áll a Hotel Edda recepciójánál. Ez iskolaépület, amit nyaranta vendégfogadóvá alakítanak át. A folyosókon tejleves szaga érzik. A hölgy nagyon szabályos németséggel kérdezi a fogadópult mögött álló lányt, hogy ő maga és a férje, aki időközben csendben felment a két kofferral a lépcsőn, másnap meddig maradhatnak a szobában. A lány lagymatagon válaszol, torokból dünnyögve. Fél 12-ig. Ám de az idős hölgy tovább beszél, kedélyesen és körültekintően érdeklődik a másnapi továbbutazás lehetőségeiről. Meddig van a reggeli? Hogy lehet itt taxit szerezni? A lány mogorván válaszol. Első utca balra, aztán a második jobbra. Az idős hölgy azt mondja. Olyan boldogok vagyunk, hogy megkaphattuk ezt a szobát. Érthetően akarja kifejezni magát, de mondatai mind választékosabbak lesznek ahelyett, hogy leegyszerűsödnének. Kezeit összekulcsolja a pulton, és ráérősen tovább beszél. Kisé túláradóan, de az alakoskodás mellékzöngéi nélkül, úgyhogy azt lehetne mondani, tiszta szívvel folytatja ezt a felesleges társalkodást. Hogy milyen szerencsések a férje meg ő, hiszen végül is szezon van, ők meg nem voltak bejelentkezve. Szezon? Kérdez rá, nem lévén biztos helyesen fejezte ki magát. Elragadtatottan még egyszer köszönetet mond az izlandi lánynak, mintha az ő mélyen személyes és önzetlen vendégszeretetét élveznék. Másnap reggel férjével együtt, aki az érkezés után közvetlenül felment a lépcsőn és este nem mutatkozott, holtan találják őket. Egymás mellett az összetolt keskeny ágyakon, kedves szobájukban. Mindketten mérget vettek be, és még úgy feküdtek, ahogy a halált várták, hanyatt, kéz a kézben. A rövid heves görcsöket összefont, szinte egymásba tört ujjaik teljes közvetlenségében viselték el. Minden arra val, hogy az asszony halálos betegsége késztette őket erre a lépésre, amit nem mertek volna megtenni otthon, ahol lányukkal, vejükkel és az unokákkal éltek egy fedél alatt. Így házon kívül haltak meg, egy izlandi körutazás végállomásán, szép rendben hátrahagyva levelet, pénzt és a haláltúra egészen pontos úti tervét. Az idős férfi, a hűséges utitárs régóta nem beszélt már. Úgy tartotta kellőnek, hogy miután megállapodtak, több szó ne essék, és haladéktalanul vegye kezdetét a hallgatás. Az Amazonas menti őserdők egyik indián törzsét bemutató filmben egy anyát láttunk. Mesztelenül ül a gyermeke mellett, aki rettenetes hasgörcsöktől üvölt. Az anya beszél a beteg fiúhoz, de nem tud mit tenni, nem tud segíteni rajta. Akkor egyszerűen átérezzük, milyen szörnyűséges rabságot. Micsoda gyötrelmes tehetetlenséget jelent nem tudni azt, amit mi túl civilizáltak tudunk. Hogy szükség esetén megmenthessünk egy ember életet. A nem tudás egy kényszer helyzetét még nyomasztóbbnak és szinte rémálomszerűnek érezzük, hiszen a gond, a félelem, a fájdalom gesztusai tökéletesen megegyeznek a mieinkkel. És valójában nem akarjuk tudomásul venni, hogy ezek az ismerős megnyilvánulások a bensőben egy egészen másfajta értelemhez társulnak. Egy pontosan behatárolt tudathoz, melynek éber, rendszerező pillantásában nem tükröződik vágyakozás és csodálkozás, bizalmatlanság és bizonytalanság. A vadászat, a hit és az eleven közösség intelligenciájához, mely nem ismeri sem a kapzsiságot, sem az önzést. És akkor ott ül ez a nő a fűben, és nem tud mit tenni. A tűznél megmelegített kezét teszi kicsiny hasára, meleg állatvért ken szét rajta. Csak a meleg. Ez az egyetlen medicína, amit adhat. A gyermek meghal. Látjuk, amint a feneke kékes vörösre színeződik. Akkor az anyja egy fekete pulóvert húz rá, talán a legnagyobb értékét, amit valaha szerzett. A törzse ugyanis ismeri a fazekas mesterséget, és edényeit néhány civilizációs ócskaságra cseréli be a szomszédos törzseknél. A halottra adja rá a pulóvert. Könyörög a gyereknek, mondjon valamit, nyissa fel a szemét, kiabáljon megint. Most hosszasan sír, és közben többször erősen összeszorítja a szemhéját, mint ha úgy préselné ki a könnyeit. A holttestet nem sokára egy nagyon sekély gödörbe teszik, kint a falu előtt. Az anya rajta hagyja a pulóvert, a hosszú útra egy üveg vizet tesz mellé, pohárral együtt, a sírba. Az elföldelés után, mikor elment a többi asszony, akik csak a temetésnél voltak mellette, a gyermek haláltusája alatt nem. A bezárult föld láttán fogja fel, hogy elvesztette gyermekét, és jajgatva szólítja még egyszer. Másnap reggel azonban, mintha már elszállt volna a gyász. A többiekkel együtt útnak indul az egyik szomszédos törzshöz, amellyel üzletelni szoktak. 7 óra járásra esik az esőtől felázott őserdei talajon. A halott gyermek, miután útra vált közülük, immár ahhoz a szférához tartozik, amelyel az eleven nem érintkezhet, és ahová a gyászoló emlékezet sem követheti. A rítus megváltása a hirtelen, azon melegében való feledés. Vajon mi nem elsősorban azért gyászolunk, hogy hosszasan és szentimentálisan, mert enélkül mélységesen egyedül lennénk, és mert társadalmi kötődésünk nem lép túl azon a kettős cellán, amelyben minden emberrel, az anyával, az apával, a szerelmünkkel, a gyerekünkkel külön-külön zárkózunk be. Egyetlen szeretett lény elvesztésével számunkra a világ omlik össze, és megmutatkozik, micsoda társasság nélküli létben élünk. Mert nem létezik eleven közösség, melynek kényszerűen szüksége lenne feledésünkre és tetterünkre, hogy ne veszélyeztessük önfenntartását és a hozzátartozók összességét. Egy nő dalra nyíló ajkai, ahogy tánc közben hátrahajlik, férje stílusos mozgását követve. A megbízhatatlanok egyik slágerére táncolnak keddeste a reziben, a régi berlini szórakozóhelyen, melyet azóta leromboltak, immár a földdel egyenlő. A férfi már alig emlékszik a szövegre, néha dünnyög valamit itt-ott a refrénnél. Míg a nő, akivel a slow foxot táncolja, hangtalanul és ajkának szinkron mozgásával, mint egy álomban susogva, végig kíséri a dalt, és még betéve tudja minden sorát. Vajon kihez szól az emlékezete melódiája? A nő makacsul ringatja a fejét, és múltakba fakult tekintettel kinézkedtejük párosából a köröttük forgó hideg terem sarkaiba. Nincs közös emlékezés. Bárkivel akadjunk is össze, az illető valahogy mindig ismerősnek tűnik. Elcsodálkozunk, hogy a másik, sosem mi magunk, mindinkább automata módjára viselkedik. Ebből a közelségből lényének egészét már nem tudjuk jól átlátni. Ezért egyre nyíltabban az ösztönök és ösztönzavarok, motivumok és látszatmotívumok hálózatát méregetjük inkább, mert a kor előre haladtával a belső alkat már nem egyszerű, tartózkodó átsellésben mutatkozik meg számunkra. Némi szorongással fürkészünk, és belátás nélkül azt gondoljuk, hisz a lényegnek nincs több rétegű burka bőre, és titokzatos jelenségekkel sem üzen, hol marad akkor a kiszámíthatatlanság és az autonóm cselekedet? A pszichobábú drótváza, mely a csontváztól nem sokban különbözik, kibújt a becsületes bőrből, és a szabad játékos helyére lépett. Néha ijesztő, hogy milyen kevés forma létezik, és milyen átlátszó a külső megjelenés azokon az elvékonyodott helyeken, ahol, ami mostanra elvásott, szépség, elevenség és akarat volt egykoron.
V. Horváth Károly a pécsi bölcsészkaron az esztétika történetéről és a német felvilágosodás irodalmáról tart szemináriumokat, s egyben Botho Strauss egyik magyar fordítója is, az ő tolmácsolásában jelent meg a szerző Az idő és a szoba című drámája, Spárok, járókelők című kötetének azon részletei, amelyeket az imént hallottak. A Kicsi és Nagy című magyar nyelvű kötetének az utószavában, amelyet Györfi Miklós egyik fordítója írt, azt írta a drámáiról, hogy ezek a szereplők nem társadalmi típusokat testesítenek meg, hanem pszichológiai képletek. Ugye nagyon sokszor az elnevezésük is ilyesmire utal. Egy férfi, aki...
Akinek nincs meg az órája.
Akinek nincs meg az órája, ugye az Idő és Szoba című drámából. Azok a szövegrészletek, amelyek a műsorunkban elhangzanak, fordításodban Párok című szövegéből, amely idén jelent meg a Jelenkor című folyóiratban. Ezek, minthogyha másra utalnának, itt, minthogyha más lenne a helyzet, minthogyha itt sokkal inkább valós figurákat látnánk, viszont nem annyira pszichológiai képleteknek érzékeli, vagy pszichológiai szituációk szereplőinek érzi az ember ezeket a figurákat, itt sorsokat tapasztal, míg a drámák esetében, minthogyha nem sorsokkal, hanem inkább pszichológiai szituációkkal szembesülnénk. Nem tudom, hogy jól látom ezt a különbséget.
Azt én sem tudom, de sorsot említettél, hogy az egyikben sorsokat tapasztalhatunk, ez lenne a prózai, a másikban pedig pszichológiai típusokat. Nem vagyok Botho Strauss képviselője, de tiltakozna egyrészt a megkülönböztetés, másrészt pedig egyáltalán a sors felvetése miatt, ugyanis főleg a Párok, járókelők kötetből kiderül az, már most lehet, hogy itt tévedek, lehet, hogy a Vidmunkban van, nem tudom. Mindenesetre van egy olyan megfogalmazása, miszerint a nem csak a mai német valóságra, hanem általában erre a 20. századi valóságra, az jellemző, hogy nem formálódnak benne sorsok. Most persze lehet játszani a szavakkal, az is egy sors, hogy nem formálódnak sorsok. Másik szempontból nézve, abban nyilván igazad van, hogy a prózai munkákban szereplő alakok azok, hogy úgy mondjuk közelebb állnak a valósághoz, vagy szociológiailag megfoghatóbbak, de ez a műfaji különbségből is következik szerintem. Hogy aztán a drámákban szereplőt az pszichológiai típusnak nevezzük, vagy másnak, az egy kérdés, nekem nincs semmi ellenvetésem vele kapcsolatban. A Párok, járókelőkből ez a szociológizmus vagy realizmus azért is világlik ki jobban, mert szinte keresi a valóság legkülönbözőbb szféráiban azokat a helyzeteket, amiket képpé lehet alakítani, és utána lehet mondani velük kapcsolatban egy szentenciát. Szóval ezeknek a szövegeknek a fölépítése nagyon primitív. Az elején van a piktúra, utána pedig következik a szentencia. Ez néha nagyon komikusan hat a modern világ szerelmi életének a taglalását, azt a következőképpen világítja meg Botho Strauss. Megy valaki egy autóval, fölvesz az autóba egy lányt, és akkor ott, nem tudom, hogy kell ezt mondani, hamarosan, orálisan közösülnek, ez nem túlságosan részletesen, de azért le van írva, ez lenne a piktúra, és utána következik a szentencia, hogy milyen hitvány szerelmi életet élünk mi, hogy egy nő csak úgy fölbukkan a semmiből, elvégzi feladatát, majd pedig visszahull a semmibe. Ez egy kapcsolatnak a leírása. Számtalan példát lehetne erre mondani, hogy hol ismétlődik még ez a szerkezet. Ez ráadásul nem is Botho Strauss találta ki, ez a minima moráliának az egyik szervező elve, hogy képet, és akkor utána a képből levonunk valamilyen tanulságot. Adorno legalább olyan jól csinálta ezt, mint Botho Strauss, ennyit lehet róla mondani. A kettő között talán az a különbség, ami az életkorukból fakad, hogy ő hozzánk közelebb áll, és olyan helyzetekkel, olyan technikai berendezések nevével képes operálni, amit Adorno még nem ismerhetett. De hogyha ezt kivonjuk belőle, akkor tényleg párba állítható ez a két munka.
És vajon hogyan viszonyul a magát jobboldalinak való Botho Strauss a baloldali Adornóhoz, a minima moráliának az Adornójához?
Hát ez nagyon, nagyon bonyolult kérdés. Először is problematikus a jobboldali-baloldali megkülönböztetés. Hát a Párok járókelők kötetnek az egyik fő mondata az, hogy meg kell próbálni dialektika nélkül gondolkodni. Ezt a tézist, ezt föl lehetne fogni egy Adornóval kapcsolatos állásfoglalásnak is. De emellett ez nem jelenti azt, hogy ő most már meghaladta Adornót, vagy lenézni Adornót, kiábrándult volna belőle. Egy nagyon szép szöveg található a Párok járókelőkben, ahol mint egy emléket állít Adornónak, de különösképpen ez az emlék úgy mutatja Adornót már öregkorába, a kopasz fejét, a fekete szemét, amint Velencében ül egy kávéház teraszán a szédülten rohangáló turisták között. Amikor a szöveg írodott, Adornó már halott volt. Tehát azt lehet mondani, hogy az Adornó hatás az felfedezhető benne, de hogyha visszafelé nézzük, tehát a Kecskeinek tanulmányból, akkor minthogyha Adornót és a vele egyivásúakat, mondjuk a frankfurti gondolkodókat is illetni ebben valami kritika, az, hogy csupa radikális alternatívákat próbáltak fölmutatni a létezővel szemben, és nem próbáltak revolúciót végrehajtani, tehát visszafordulást a régi értékekhez.
Szeretnék néhány kérdést föltenni neked Botho Strauss azon szövegével kapcsolatban, amely nem tudom, hogy szándéka ellenére, vagy pedig szándéka szerint talán túlzottan híressé vált, amely magyarul a Színház 1993/5-ös számában jelent meg Erősödő Kecskéjének címmel Szántó Judit fordításában, amelyet eredetileg a Der Spiegel közölt, és nagyon nagy vihart váltott ki már Németországban is. Arra kérlek, hogy beszélj ennek a viharos fogadtatásnak az okairól. Melyek voltak azok a tételei, kijelentései ennek a szövegnek, amelyek vihart váltottak ki?
Fogalmam sincs, hogy mi volt vele Botho Strauss szándéka. Én azt hiszem, hogy a szöveg hatásához képest nincs is jelentősége annak, hogy mi volt Botho Strauss szándéka. Én úgy látom, hogy ez a szöveg ez bekerült az irodalmi vagy a politikai nyilvánosságba, és utána elkezdte járni a saját útját. Egy olyan saját utat, amit nagyrészt előre be lehetett volna jósolni. Tehát meg lehetett volna találni azokat a csomópontokat, ami mentén a kritika fog működni vele kapcsolatban. Arról van szó, hogy a szövegnek a hatása, a hatás mechanizmusa az egy hasonlattal világítható meg. Szóval többen felvetették a német recepció kapcsán is azt, hogy a nagy drámaíróit valami nagyon nagy drámaírói tettet hajtott végre. Úgy tűnik, mintha ezzel a szöveggel megírta volna egy dialógusnak az egyik felét. Utána ezt kiengedte a világba, és a ráérkező reagálások azok mintha kalkuláltak lettek volna. Tehát Botho Strauss itt megtakarította a dialógusnak a másik felét, elmondta helyette a szorgalmas német sajtó és a szorgalmas német nyilvánosság.
Ha nem tévedek, ez elsősorban mégiscsak politikai vita volt, és valószínűleg az válthatta ki a német baloldali sajtónak a haragját, mert itt a baloldali értelmiség kritikája fogalmazódik meg, méghozzá egy jobboldali hitvallással egybekötve, amelyet természetesen nem szabad lefordítanunk egy az egyben a magyarországi politikai fogalmainkra. Botho Strauss nem egészen úgy érti mindezeket, de minden esetre a bírálata a baloldali értelmiség iránt, gondolom ez lehetett a fő kiváltó ok a haragnak.
Nem tudom valójában, hogy a haragnak mi volt a fő kiváltó oka. Eddig ugye arról próbáltam beszélni, hogy egyáltalán miért lett neki ilyen nagy visszhangja és ilyen típusú visszhangja. Bár arról kevésbé beszéltem, hogy miért lett neki nagy visszhangja. Hát azért lett neki nagy visszhangja, mert olyan helyen jelent meg, ahol abban a rovatban szereplő cikkek azok visszhangot szoktak kelteni. Ez a Spiegelnek a kultúr rovata, és a lap az bizonyára kiváló munkatársakkal rendelkezik, és így megemelték, vagy kiemelték a sok ebben a rovatban megjelenő cikk közül még a Botho Strausst. Most eltekintve attól, hogy ha a Botos Strauss nem szép íróként megnyilatkozik valahol, az mindenhol vihart kavart, mert ritkaság értéke van neki. Ugye, hogyha más nem tudunk Botos Strausszal, akkor azt tudjuk, hogy ő a nagy rejtőzködő. Ő az, aki soha nem ad interjút. Ő az, aki utálja a show műsorokat, és egyetlen tévésnek se sikerült még rávenni, hogy leüljön egy ilyen stúdióba. Most a dologban van azért egy csavar. Azt a tényt, hogy Botos Strauss nem ad interjúkat, ezt természetesen egy interjúból tudjuk. Volker Hagennak adta ezt az interjút, aki a Spiegelnek az egyik főmunkatársa. Tehát ritkaságértéke van, úgy is lehetne fogalmazni ilyen, nem tudom, hogy mennyire elavult kifejezésekkel, hogy az ő neve az valamelyest azért áruvédjegy. Ez volt az egyik, ami kiemelte a cikkek közül ezt a erősödő kecskeéneket. A másik a szintén egy nagyon különös dolog, hogyha végigolvassuk a kecskeének tanulmányt, akkor a korábbi Botos Strauss megnyilvánulásokhoz képest nem nagyon találunk benne újdonságot. Amit korábban Botos Strauss már megírt a különböző műveiben, azok mind újra visszatérnek ebben a kecskeének tanulmányba. Úgy látszik, hogy a Botos Strauss által forgalmazott gondolatok, hogy most ilyet mondjak, azok most nem abban a nyilvánosságban jelentek meg, amelyik megtanult őket elfogadni, vagy megtanulta őket valamire használni. Ez a nyilvánosságnak egyen alacsonyabb, vagy ha lehet ilyet mondani, egyen lejjebbi lépcsőzetén jelent meg. Ezek a lapok szoktak egymásra reagálni. A Frankfurter Allgemeinének a tárcarovata szokott üzengetni a Zeit tárcarovatának és viszont. Ez eddig még minden tartalmi vonatkozástól függetlenül is jelez valamit. Most, hogy a tartalmi vonatkozásai azok, hát igazából nem csak haragot váltott ki ez a tanulmány. Botos Straussnak nagyon sok barátja is keletkezett ennek a tanulmánynak kapcsán Németországba, akik nem biztos, hogy túlságosan nagy rokon szemben fogadták volna meglehetősen nehezen földolgozható és kevéssé élvezhető drámáit, főleg a fiatalabb korszakából származó drámáit, ha egy fiatal szerzőnél lehet ilyet mondani. Szóval úgy tűnik, mintha mindenki megtalálta volna azt a pontot ebbe a dolgozatba, ahova tud kapcsolódni és meg tudja írni az aktuális cikkét. Szóval arra akarok célozgatni, hogy itt szerintem azért nem olyan túlságosan nagy jelentőségű reakciókról van szó. A németek úgy szokták ezt mondani, hogy egy vihar tört ki egy vizes pohárban, és ennek a hullámait tapasztalhatjuk a különböző lapokban. Nagyon jellemző viszont az, hogy igen erőteljesen vettek részt a recepcióban az országos és a regionális napi és heti lapok. Teljesen kimaradt viszont a recepcióból a televízió, ami egy nagyon különös dolog. A német tévének vannak ilyen bevett műsorai, ahol azért elment volna egy ilyen nagy esemény, de valamiképpen a tévések nem haraptak rá erre a témára. A Dry Saturn volt ezzel a cikkel kapcsolatban készített műsor, de aki megnézte a műsort, annak a számára kiderülhetett, hogy igazából nem erről szólt. Egy ilyen jellemző címet adtak a műsornak, hogy Botos Strauss a fordulat költője. Nyilván arról próbáltak célozni, hogy most mi történt, most jobboldalivá lett Botos Strauss. Ehhez képest színházi emberek voltak meghívva a műsorba, Bruno Ganz, Bondi és Peter Stein, ők mindegyütt dolgoztak Botos Strausszal. A műsor 30 percig tartott, abból állt, hogy a Park és a Idő és a Szoba című drámákból játszottak be részleteket, majd pedig beszélgettek ezzel a három figurával, a legtöbbet Peter Steinnel. Peter Stein célzott arra, hogy Botos Straussnak vannak ugyan különös dolgai, de ezekkel nem nagyon kell foglalkozni, a konzervativizmusa őt nem érdekli, sokkal inkább érdemesebb a drámáival foglalkozni. Szóval ez a műsor ez ebbe fulladt ki, hogyha úgy tetszik, de sehova máshova nem terveztek ezzel kapcsolatos műsort. Most nyilván Botos Strauss valószínűleg nem lehetett volna bevinni egy ilyen stúdióba, pedig vannak olyan műsorok, ahol mondjuk a forró székbe bele lehetett volna őt ültetni, ez a helyszer stúl, és ott kényelmetlen kérdéseket lehetett volna neki fönteni. Nem tették meg ezt a televíziók. A mostani szemeszterben 18. századi morális hetilapokról tartok egy kurzust a bölcsészkaron, és ezek a morális hetilapok kezdik megfogalmazni azokat a tendenciákat, amik úgy tűnik, hogy óriásivá terjesedtek ki a 20. századra. Egy ilyen példa jut eszembe, a morális hetilapok nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy a temperamentumtan és a fiziognómia által adott emberleírása az helytelen tévedés, Mégpedig azért, mert az embernek a determináltságát állítja előtérbe. Tehát ha valamilyen a fizimiskád, akkor te valamilyen ember vagy, hogyha valamilyen zaftok vannak benned, akkor te valamilyen ember vagy. Ezzel az emberképpel a morális hetilapok egy észszerű embert próbálnak szembeállítani, akinek ugyan van fiziognómiája, meg van fizikuma, meg vannak öröklött tulajdonságai, de ez a tulajdonságainak csak az egyik és elhanyagolhatóbb része. Ezzel szemben sokkal nagyobb szerepe van az ember eszének. Az ember eszét ebben a vonatkozásban arra kell használni, hogy megsemmisítse a természeti meghatározottságokból következő tulajdonságainak a hatását. Tehát a determináltságát próbálja valamiképpen módosítani. Ennek az alaptörténete, hogy elhívnak egy fiziognómistát Szókratészhoz, Szókratész iskolájába, és mondják neki, hogy vizsgáld meg Szókratész orcáját, és mondd el, hogy ő milyen ember. Ugye mindenki föl tudja idézni maga előtt, hogy Szókratésznek milyen arcmása maradt fönn. A fiziognomista néz, majd három mondatban összefoglalja a véleményét. Szókratésznek a nagy orra iszákosságra val, mélyen ülő szemei sunyiságról tanúskodnak, duzzadt ajkai pedig főként a kicsapongásra látszanak utalni. Ekkor a tanítványok fölnevetnek, és várják, hogy a mester majd most jól elküldi a mester majd kifejezi nem tetszését, és csupa rosszat fog mondani a fiziognómiáról, de Szókratész azt mondja, hogy ne nevessetek, ez mind így van, csak hogy én a filozofálással eljutottam oda, hogy ezek a rossz tulajdonságok nem érvényesülnek bennem. Tehát ebbe a korba kezdik kiiktatni a közösségi észlelésünkből az ilyen típusú módszereket. Úgy tűnik, most így előre és visszafelé nézve, hogy a tévéből tanult észlelésmódunk, ez ennek minthogyha betetőződése lenne. Tehát és ez nagyon nem tetszik Botho Strausznak.
Hát ha jól értem, akkor ilyen szempontból a tévé vagy a média világa az a felvilágosodásnak a betetőződése lenne.
Erről van szó. Lehetne emlegetni ezzel kapcsolatban ilyen címkéket, amit Botho Strausszra szoktak aggatni. Ő az ellenfölvilágosodás képviselője. Ő a romantika megújítója, az irracionalizmus bajnoka, nem tudom, mi a tömegembernek az ellentéte, de ő a tömegembernek az ellentéte. Ezek így mind elhangzottak már vele kapcsolatban.
És ezek véleményed szerint mennyire helyén való jellemzések? Mert természetesen az ilyen sajtófőcímnek való tömör jellemzések azok mindig sántítanak, de ugyanakkor nagyon gyakran találóak is. Ez esetben mi a helyzet?
De ezt nem tudom eldönteni. Az biztos, hogy amikor az ehhez hasonló véleményeket Botho Strausz mondjuk drámában képviseli, akkor ezen senki nem akad fönn. Úgy tűnik, hogyha egy drámában van elmondva az, hogy bizony szerelmi életünk nyomorúsága az a másik észlelésének a nehézsége miatt is van, akkor ezen úgy mindenki meghatódik, és azt mondja, hogy tényleg nem tudunk szeretni, és nem életünk nyomorult, de hogyha ezeknek valamilyen tendenciát ad, most nem tudom, hogy a szerző vagy a hely, ahol megjelent, akkor ezek a nézetek, ezek rögtön valami nagyon ellenséges nézetté minősülnek át.
Világírón. Takács József műsorát hallották. Közreműködött Igó Éva. Technikai munkatárs Rosenman Péter és Tamás Benedek. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb két évvel később, február 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20:40-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.